Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a mikrofonnál Németh Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról lesz szó, hogy hivatalba lépett az új osztrák kormány. A néppárti zöld koalícióban több a női, mint a férfi politikus. A szeptember végi előrehozott választáson megerősödött és magabiztos győzelmet aratott az osztrák néppárt, amely a voksok 37,5%-át kapta meg. A harmadik helyre befutó szabadságpárt támogatottsága csak nem 10%-kal esett vissza, míg a negyedik helyet megszerző zöldek több mint 10%-ponttal növelték támogatottságukat, és a voksok majdnem 14%-át szerezték meg. A néppárt és a zöldek jóval karácsony előtt kezdtek el tárgyalni az együttműködésről, ami az új évre meg is született. Múlt szombaton a kisebbik koalíciós kongresszusa pedig támogatta a közös programot. Alexander van der Bellen államfő kedden a Hofburgban iktatta be hivatalukba az új kormánytagjait.
Die Österreicherinnen und Österreicher erwarten nun, dass die Bundesregierung...
Az osztrákok most azt várják el, hogy a szövetségi kormány gyorsan, nyugodtan és lelkiismeretesen dolgozzon országunk érdekében. És azt kérem, folytassák egymással a párbeszédet. Nem csak egymással, hanem a többi parlamenti párttal is. A civil társadalommal vagy az ellenfeleikkel épp úgy, mint saját híveikkel. Az államfő felmentette egyúttal hivatalából a Brigitte Bierlein vezette ügyvezető kormánytagjait, majd beiktatta az új kormánytagokat. Sebastian Kurz kancellárt, Werner Kögler zöldpárti alkancellárt, aki a sport és a közszolgálati miniszteri teendőket is ellátja, valamint a 13 minisztert és a két államtitkárt. A zöldek számára központi kérdés az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az átláthatóság. A néppárt adócsökkentést ígért a munkavállalóknak, valamint következetes intézkedéseket az illegális migráció, és mint ahogyan Sebastian Kurz fogalmazott, a politikai iszlám elleni fellépésben. Az új bécsi kormány több szempontból is különleges. A néppárt és a zöldek először vesznek részt közösen kormányzati munkában. A kormányban több a női politikus, mint a férfi, Sebastian Kurz pedig második hivatali ciklusának kezdetén is a legfiatalabb kormányfő az Európai Unióban. A néppárti szabadságpárti koalíció múlt év tavaszán azért jutott válságba, mert a párt akkori vezetőjéről tavaly tavasszal napvilágot látott egy titokban Ibizán rögzített videófelvétel, amelyen Hans Christian Strache akkori alkancellár nyíltan korrupcióról beszél, és támogatásért cserébe komoly haszonnal kecsegtető üzleti lehetőségeket ajánl egy nőnek, aki egy orosz oligarha rokonának adta ki magát.
Számos feszültség lehet az osztrák néppárt és a zöldek által alkotott kormánykoalícióban, mert különböző ideológiát képviselő pártok léptek szövetségre, mondta az Inforádiónak a budapesti Corvinus Egyetem tanára, aki hozzátette, hogy Ausztria stabilitása a legfontosabb kérdés az új osztrák kormánynak. Rozgonyi Ádám kérdezte Kisé Lászlót.
A osztrák kormány megalakulása egy világpremiért jelent, hisz első ízben történik meg, hogy országos szinten egy konzervatív párt és egy zöld párt egy kis koalíciót köt. Egyáltalában Ausztriában a kis koalíció is premiernek számít, hiszen eddig csak nagy koalíciók születtek. Hozzátenném persze azt, hogy Németországban, Baden-Württembergben 2011 óta van egy zöld konzervatív kormány, de ezek csak tartományi szinten vannak. Így Ausztria mindenképpen egy új jelenség. 10 néppárti konzervatív miniszter van, azokon a pozícióban, mint a gazdaság, a pénzügyek, a mezőgazdaság, a védelmi tárca, míg pedig a igazságügy, környezetvédelem, kultúra, sport, az pedig a zöldek birtokolják. Tehát a 14 miniszteri poszt között 10 a néppárthoz, 4 pedig a zöldekhez tartozik. Természetesen ennek a koalíciónak egy más pikantériája is van, hogy tulajdonképpen egy olyan koalíció jön létre, ahol tulajdonképpen a klímapolitika és a migráció politika közötti valami kompromisszumon alapul, és ez a két kérdésben a konzervatívok elsőben a néppárti programjukhoz ragaszkodtak, míg pedig lényegében a zöldek a klímapolitikai szempontjaikat próbálták érvényesíteni.
Mi várható a következő években Ausztriában?
Hát először is, ha a pénzügyeket nézzük meg, ami rendkívül fontos, a adórendszernek egy ökoszociális átalakítása következik el. 2022-ig megszületnek azok a tervek, tervek, amivel tulajdonképpen beározzák a klímavédelemmel együtt járó költségeket. Itt tulajdonképpen a szén-dioxid adóról vagy karbon adóról van szó, vagy például olyan intézkedésekről, hogy a repülőgép árak emelkednek, míg a vonatárak gyakorlatilag csökkennek, vagy a helyérdekű közlekedés is kedvezőbben alakul. Egy másik lényeges szempont, ahogy mondottam, a menekült kérdés, ez egy forró krumpli, hogy az angol mondja, egy kényes kérdés. Annál is inkább, mert a szavazati arányoknak megfelelően Kurz kancellárnak sikerült érvényesíteni olyan szempontokat, mint például a védőőrizet kérdése. Tehát azt kell mondani, hogy egy politikai premierről van szó ebben az összeállításban. Természetesen számos feszültség lehet ebbe a koalícióba, épp azért, mert itt rendkívül távol eső és különböző ideológiai vércsoporthoz tartozó pártok kötötte közös koalíciót, de tulajdonképpen a fő szempont a stabilitás kérdése, tehát Ausztriának egy stabil kormánya legyen.
Az éghajlatváltozás területén ez az új kormánykoalíció megfogalmazhat új célkitűzéseket?
Maga a koalíciós együttműködés mindenképpen egy modellértékű, hiszen Németországban is egy ilyen opció 2021-ben tulajdonképpen egy ilyen együttműködésnek mintául szolgálhat, és már eddig is gyakorlatilag a környezetvédelem és a energiapolitika az meglehetősen magas értékkel bírt, és tény, hogy a zöldeknek a bekerülése még erőteljesebb programot jelent, itt elsősorban a kiszállás a szén-dioxid korszakból, a szénből való kiszállás, és tulajdonképpen itt már 2040-ben klíma semlegessé kívánják tenni, tehát ezek a célok megelőzik az Európai Unió is a célkitűzését, amit csak 2050-re tűzte ki, hogy a unió tagországai egy klímasemlegességi állapotot érnek el.
Kisi Lászlót a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották. A brit parlamenti képviselők több mint 3 évvel az Európai Unióból való kilépésről szóló népszavazás után megszavazták az úgynevezett Brexit törvényt. Ezzel szentesítették, hogy a Szigetország a hónap végéig távozzon az EU-ból, és meginduljon az átmeneti időszak, amikor Brüsszel és London kidolgozza az új kétoldalú viszony alapjait. Svetnik Endre összefoglalója.
Boris Johnson miniszterelnök megerősödve tért vissza a decemberi parlamenti választások után. Konzervatív képviselőinek kényelmes többsége most feloldotta a patthelyzetet, és megszavazta a Brüsszellel kötött kilépési egyezményt jóváhagyó törvényt. A brit parlament alsóházának 330 képviselője mondott igent, szemben a nemmel voksoló 231 képviselővel. A törvényt még a lordok házának is jóvá kell hagynia, és ha a felsőház módosító indítványokat fűz a szöveghez, akkor ismét vitát kell tartani róla. A jogszabály rendelkezik az EU költségvetésbe történő utolsó brit befizetésekről, amire Londont még a kilépés előtt más uniós tagokhoz hasonlóan kötelezték, de aminek teljesítését többek között Boris Johnson jelenlegi kormányfő is kétségessé tette. Most viszont nem ellenzik, és azt mondhatja, hogy betartja kampányszlogenjét, ami így szólt: csináljuk meg a Brexitet. Johnsonnal szemben elődje Theresa May képtelen volt elérni a megállapodás alapján történő kilépést, mert nem volt meg a többsége, és bénultság alakult ki a parlamentben. May egy szerencsétlenül tervezett időközi választással még meg is gyengítette magát, miközben Johnson hasonló húzása fordítva sült el, és megerősödve tért vissza. A mostani szavazással a képviselők jóváhagyták, hogy január végén meginduljon az a 11 hónapos átmeneti időszak, amelynek során oktatási, egészségügyi, jogi és legfőképp kereskedelmi kérdésekben kell megállapodásra jutni az Európai Unióval, és ezzel megalapozni a hosszú távú jövőbeli viszonyt. Ami égető kérdés a britek és az uniós tagállamok számára, sikerül-e lezárni az év végéig a tárgyalásokat? Ursula von Leyen bizottsági elnök szerint lehetetlen ez, Michel Barnier az unió főtárgyalója ugyanezt ismételte meg. Egyszerűen nem lehet azt várni, hogy a partnerség minden kérdéséről meg tudjunk állapodni, kevesebb, mint egy év alatt, mondta. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Elege lett a királyi szerepkörből Harrynek és Megannak. A brit hercegi pár sokkoló módon bejelentette, hogy vissza akarnak lépni a királyi családban ellátott feladatoktól, és anyagilag is önálló életet terveznek. A királynő környezete csalódással vette tudomásul a hírt. Svetnik Endre mondja el a részleteket Londonból.
Amikor egybekeltek, ők voltak az álompár. Ahová mentek, a brit királyi család képviseletében ünnepelve és mosollyal fogadták őket. Meghan Markle érkezésével sok kommentátor arról beszélt, milyen bátor és jövőbe tekintő a brit korona. Egy külföldi és részben színesbőrű új családtagja van, kifejezve a sokszínű társadalmat, amit képvisel. De úgy tűnik a brit bulvármédia tolakodó figyelmen ledarálta Harry és Meghan türelmét. Kedden olyasmit jelentettek be, amit nem egyeztettek előre senkivel, legalábbis a Buckingham palotában nem tudtak arról, hogy mire készültek. A hivatalosan Sussex hercege és hercegnőjeként említett pár megfogalmazásuk szerint Észak-Amerika és Nagy-Britannia között szeretné megosztani idejét. Közleményük szerint hosszú hónapokon át gondolkodtunk és beszélgettünk. Döntésünk az, hogy ebben az évben hajtjuk végre a változást, és új, progresszív szerepet hasítunk ki magunknak a királyság intézményében. Szeretnénk visszalépni a vezető királyi család szerepkörből, szeretnénk pénzügyileg függetlenekké válni, de közben teljességgel támogatni ő felségét, a királynőt, írták. Kiemelve, hogy a korábban felvállalt karitatív szervezeti pozícióikat nem akarják feladni. A brit média számára bombaként robbant a hír, és kommentátorok szerint elégedetlenséget váltott ki a királyi családban. Hírek szerint a királynő és a trónörökös Károly herceg csak most kezdett el tárgyalni a pár jövőjéről. Az, hogy a brit média viselkedése állhat a háttérben, abból szűrhető le, hogy a pár egy másik nyilatkozatot is kiadott, amiben megkérdőjelezte a régóta dolgozó brit királyi tudósítók hitelességét, és jelezte, szeretnének fiatal, feltörekvő újságírókkal és szakkiadványokkal dolgozni a jövőben. Kommentátorok megjegyzik, Harry a mai napig nem tette túl magát azon, ahogy a bulvármédia kezelte anyját, a néhai Diana hercegnőt, aki 1997-ben barátjával, Dodi Alfejeddel paparazzók elől menekülve szenvedett halálos autóbalesetet. Harry és Meghan az utóbbi hónapokban egyre nehezebben viselte a közszereplést és azt, hogy mennyire nyomon követte lépéseiket a média. Meghan meg is említette, barátai figyelmeztették, nem biztos, hogy jó ötlet hozzámenni Harryhez a brit bulvár sajtó viselkedése miatt. Októberben jogi útra is terelt egy ügyet, azt, hogy a Mail on Sunday című lap publikálta azt a kézzel írt levelet, amit apjának írt, akivel megromlott a viszonya. Harry dühösen megjegyezte, hogy a média zaklatja a feleségét, és a dolgot ahhoz hasonlította, ahogy Dianát kezelték. A legnagyobb félelmem az, hogy a történelem megismétli magát, nem nézhetem tétlenül Meghan szenvedését. Ez a fajta viselkedés tönkretesz embereket és tönkretesz életeket, valamikor fel kell szólalni ellene, mondta. De hogyan élnek majd a saját pénzükből, ha fel akarják adni királyi kötelességeik nagy részét? Harry sok pénzt örökölt a rokonaitól, Meghan pedig sikeres színésznő volt korábban. Lakásgondjaik nincsenek, második Erzsébet királynő egy házat ajándékozott nekik. Ennek ellenére nyilatkozatuk sokkolt az országimázs építésében jelentős részt vállaló brit királyi családot. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Németh Zoltán volt. Viszont hallásra!